8 óra 41 perc, a cégek majd 80%-a tervez az év első felében béremeléseket. Azonban ezek nem olyan mértékűek, mint az alkalmazottak elvárásaik, mi meglepő. A Manpower Magyarország ügyvezető igazgatója elmondta, a vállalatok 31%-a csupán 5% alatti mértékben kívánja növelni a fizetéseket. Hozzátette azt is, a kiegészítő juttatásokat tekintve a cégek kétharmada nem tervez emelést. Varga Péter beszélt arról is, az első fél évben várható a fluktuáció emelkedése, de az sem túlzó mértékben. Berla Attila beszélgetett vele.
2024-ben több szektorban is lehetett több béremeléseket tapasztalni, de mi várható itt 2025 első felében, terveznek a cégek fizetésemeléseket?
Igen, a rövid válasz az, hogy ilyen terveznek. A mostani kutatásaink szerint, ugye a béremelési kutatásunk szerint a cégeknek több mint a 75%-a tervez emelést, ebből is 40%-uk 6 és 10% közötti emelést tervez, további 30% pedig maximum 5% közötti emelést. Mindössze azt tapasztaljuk, hogy 5% azonnal válaszadóknak az aránya, akik 11% közötti emelést terveznek.
Ez egyébként mennyire felel meg az alkalmazottak elvárásainak, ekkora mértékű emelések?
Az alkalmazottak elvárásainak, hogy mennyire felel meg, az több dolog is befolyásolhatja. Ugye egyrészt volt az idei évben január elején egy elég erős minimálbér és garantált bérminimum emelés is, ami ugye az egyik 290, a másik pedig 348.000 forintra emelkedett. Ez 9,7%-os emelés. Az inflációs mutatókhoz képest én azt mondanám, hogy az emelés még mindig elmarad a munkavállalók által elvártaktól, viszont a cégek többsége még így is az emelés mellett gondolkozik, béremelés mellett gondolkozik.
A kiegészítő juttatásoknál is egyébként visszafogottak úgymond a cégek, mert azért talán azt lehet tapasztalni, hogy például a szép kártyát nagyon-nagyon szeretik az alkalmazottak.
Így van, különböző béren kívüli juttatásokat biztosítanak a cégek a jelenleg is a piacon, viszont a jelenlegi felmérésünk azt mutatja, hogy 65-70%-ban nem terveznek emelni ezek a vállalatok. A banki pénzügyi és biztosítási, valamint a HR szolgáltatások területen a cégek 100%-kal nem tervezik ezeket a változásokat. Az informatikai szektorban várhatóak nagyobb változások, itt 30% kíván változtatni a béren kívüli juttatásokon, a nagykereskedelemben pedig ez 35%. Összességében azt figyelhető meg, hogy a béren kívüli juttatásokat sem tervezik a cégek emelni, viszont ezzel szemben csökkentve sem.
Tavaly az átlagos béremelkedés 13% körül alakult, ami idén várhatóan akkor kevesebb lesz. Mit okozhat egyébként ez az alkalmazottak körében? Emelkedhet például a fluktuációs ráta?
Most gyakorlatilag azt tapasztaljuk, illetve a különböző gazdasági mutatásokban is ugye 4,3%-ra mérséklődött a munkanélküliségi ráta, ami még mindig toborzási kihívásokat okozhat. Ugye ez a jelenlegi béremelés, a jelenlegi szerint nominális béremelésen 9-10% környékén várható. Igen, elképzelhető, hogy lesz bizonyos lemorzsolódás a cégeknél, viszont azért erre komoly esély nincsen, mivel hogy ez a gazdasági átlag, vagy a piaci átlag 9-10%-os emelés.
Mennyire nehéz egyébként ilyenkor új munkatársat találni a kilépő alkalmazottuk helyére a cégeknek?
Többségében pozíciótól függ, ugye. A válaszadóink 46%-a találkozott toborzási nehézségekkel, még 53% azt nyilatkozta, hogy jelenleg és a tavalyi évben nem küzdött ilyenfajta nehézségekkel. Ugye ez a 46% ez a válaszadók felét jelenti nagyságrendileg, és itt is főleg a különböző beszerzési területeken, illetve mérnöki és építőipari területeken tapasztaltak nehézségek válaszadó.
Nyilván ugye a fizetés egy elég nagy befolyásoló tényező itt a munkaerőpiacon. Mit lehet tapasztalni egyébként ezek mellett, mit keresnek még az emberek egy cégben?
Én azt mondanám, hogy nagyon fontos, ha szabad így fogalmazom, a cégnek a brandje, mi az, amit képvisel a cég. Ugye itt már a mai haladó és modern világban gyakorlatilag az ember nagyon könnyen hozzáfér bármi nemű információhoz a különböző munkáltatókkal kapcsolatban. Még mindig nem olyan elterjedt talán, mint a nyugati országban, viszont a cégnek a reputációja lehet talán nagyon fontos. Illetve ugye, ahogy az előbb egyeztettük, a béren kívüli juttatásoknak a szerte ágazottsága, illetve a különböző gazdasági és munkai mutatók azok, amik fontosak lehetnek. Én azt mondanám mindent egybevetve, hogy a cégnek a megítélése és a reputációja a piacon talán ez lehet a bérután a második legfontosabb. Illetve, amit én nagyon sokszor tapasztalunk, az a megközelíthetőség, az elérhetősége egy cégnek. Ez főleg fizikai munkavállalók esetében nagyon fontos, de itt is azért például egy pénzügyi területen vagy informatikai területen kiemelt fontosságú lehet.
Beszéltünk ugye itt korábban a béremelésekről, de egy cégen belül azért nagy vitákat tud szülni az is, ha nem mindenki egységesen kapja azt. Például, ha ő kap, akkor én miért nem kapok, tipikus esete. Idén mi várható az összes alkalmazottra, kiterjedően változhatnak a bérek a legtöbb helyen?
Nem, itt is változó a megítélés, hogy éppen ki hogy tervezi az emelést. A válaszadóinknak egyébként a nagy többsége, én azt mondom, hogy közel 50%-a tervez a teljes cégre kiterjedő béremelést, és ettől függően ugye nyilván csökkennek. Talán az figyelhető meg, hogy nem mindenkinek terveznek béremelést a hazai munkáltatók.
Melyek azok a területek egyébként, ahol idén a legnagyobb mértékűek lehetnek ezek a béremelések?
Idén a legnagyobb mértékű, vagyis inkább úgy mondom, hogy a leginkább szertágazó, vagy leginkább a teljes cégre kiterjedő béremelések, a szállítás, a logisztika, az építőipar és a mérnök tervezési területeken figyeltünk meg. Ez egyébként 92-93% az ebből a szektorból érkező cégnek tervezi a béremelést. Kis és nagy kereskedelemben, gyártás termelésben ez ilyen 80%, 83-81% környékén alakult. A legkevesebbet egyébként a tudomány és az oktatás területén, itt 60% a válaszadóknak tervez béremelést.
Talán most már itt 2025-ben elmondható, hogy a munkaerőpiacon lévőknek talán kifejezetten fontos egyre inkább a fenntarthatóság, környezetvédelem, illetve az egyéb aktuális témák. Mennyire vannak előnyben azok a cégek, akik fenntarthatóan működnek?
Abszolút, itt az előbb visszautalnék a cég megítélésére. Valóban a megítélésben nagyon sokat segít, hogyha valaki a különböző fenntarthatósági mutatóinak a fejlesztésén dolgozik, illetve ebbe a szellemben próbálja a munkavállalóikat is különböző szabályzatokkal és elvárásokkal terelni. Én azt mondanám, hogy abszolút erőnyben részesülnek azok a cégek, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra.
A Manpower Magyarország ügyvezető igazgatóját, Varga Pétert hallották. Jelentősen megnövekedett az akkumulátorgyártók kapacitása, jelenleg csak egymást elnyomva tudnak növekedni a gyárak. A villanyautósok.hu főszerkesztő elmondta, állami támogatások és innováció nélkül nem tudnak versenyképesek maradni ezek az üzemek. Hozzátette, az elmúlt években tizedére csökkent a gyártási költség, ami az elektromos autók keresletének is jót tett. Antalinczi Tibor beszélt arról is, hogy szerinte 2035-re a gyártók körében megtörténhet a teljes átállás, ami nem a tiltások miatt lesz lehetséges, hanem ezt kívánja majd meg a világpiac. Berla Attila faggatta őt a részletekről.
Az akkumulátorpiacon teljesen ellentétes dolgokat lehet látni, de nem csak Kína és az Európai Uniót összevetve, hanem ha csak az Európai Unión belül is vizsgálódunk, mi okozza ezeket az ellentéteket?
Mindenki emlékszik arra, hogy néhány évvel ezelőtt amiatt nem tudtak az autógyártók elég autógyártani, vagy nem ott elég akkumulátoruk. Tehát van az akkumulátoriparban egyfajta ciklikusság, ami most érkezett el arra a pontra, hogy globális szinten túlkapacitással alakultak ki gyártás terén, és ennek eredményeképpen a különböző gyártók, akkumulátorgyártók már csak egymás kárára tudnak növekedni ebben a pillanatban. De ugye, ahogy volt egy időben akkumulátor hiány, most túlkínálat van, nagy valószínűséggel, ahogy az elektromos autóknak az eladása fölpörög, ahogy nő az elektromos autók iránt az igény, nagy valószínűséggel ezek az akkumulátorgyártási kapacitások is el fognak fogyni, illetve kevés lesz néhány éven belül, pláne, hogy figyelembe veszük azt, hogy egyre nagyobb szükség van a fix energiatárolókra és a megújuló energiák miatt.
Hogyan működnek egyébként itt az akkumulátorpiacok? Ugye a Kínában például állami támogatás is van az elektromos autókra, azt gondolom, hogy jól működik a piac, van kereslet. Ezzel szemben mi a helyzet Európában?
Még visszatérnék itt a támogatások kapcsán az akkumulátorgyártásra is, hiszen ebben a kiélezett versenyben már most is csak azok az akkumulátorgyárak tudnak talpon maradni, amelyek valamiféle állami támogatást kapnak. Ugye a Magyarországon néhány évvel ezelőtt épült akkumulátorgyárak már kifutottak ebből a támogatási körből, de például a szomszédos országokban, Szlovákiában, ahol most terveznek akkumulátorgyárat építeni, ott az állam támogatja nagyjából egy ilyen 20%-os arányban az akkumulátorgyár építését, tehát nyilván egy ilyen előnyben van a piacon az akkumulátorgyár. Nyilván az elektromos autópiacán is jelentős, de inkább én torzító hatásúnak érzem az állami támogatásokat, amik ugye, hogyha egy országban kifutnak és nem deklárálja egy ország, hogy mi lesz a folytatása egy ilyen programnak, akkor ez visszafoghatja a keresletet, tehát lehet egy olyan hatása, hogy csökken az érdeklődés az elektromos autók iránt, hiszen mindenki kivár, aki elektromos autót venne, senki sem akar úgy járni, hogy megveszi az autót listaáron, és utána néhány hónap múlva bejelentik, hogy ja, hát egyébként adna az állam mellé egy jelentős összeget is. Hogyha az állam valahol deklarálja, hogy a következő években nem lesz, vagy csak csökkentett mértékű támogatás lesz, akkor nyilván azzal elejét lehet venni ennek a kivárásnak.
Mennyire költséges egyébként az akkumulátorgyártás, mert sokáig talán ezt tartották az elektromos autó vásárlások gátjának?
Így pozitívan, de az elmúlt 10-12 évben drasztikusan tizedére, sőt kevesebb, mint tizedére csökkent az akkumulátoroknak az ára, hogy felskálázták ezeknek a gyártását, és nyilván ez az óriási verseny azt is eredményezi, hogy csak azok tudnak talpon maradni, akik innováltak, és akik a legjobb technológiákat használják, akár a gyártás terén, akár magánál az akkumulátor cella technológiánál. Tehát azt se szabad elfelejteni, hogy az az akkumulátorgyár, amelyik Magyarországon néhány évvel ezelőtt kezdett akkumulátor gyártani, és most elbocsátásokra kényszerül, az olyan akkumulátor technológiát gyárt, és szerint az LMC technológiát, amire arányaiban egyre kisebb az igény az autógyártásban, az elektromos autók piacán, hiszen egyre több gyártó, egyre több modellt állít át egy olcsóbban gyártható technológiára, az LFP litium vasfoszfát technológiára, ami így egy kicsit háttérbe szorítja a korábbi LMC technológiát. Hogyha egy gyár nem tud átállni az új technikára, mert mondjuk a gyártójának nincs meg a tudása, vagy ahhoz a technológiához, vagy ahhoz a kémiához, akkor nyilván lépés hátrányba kerülhet.
Megnőtt egyébként az elmúlt időkben a kereslet az elektromos autóknak, mert Európában több helyen is megemelték a robbanó motorral ellátott autók árát, és talán így próbálják egy kicsit az embereket az elektromos autók felé terelni.
Nyilván most az autógyártókban Európában nyomás van, hiszen idéntől megváltozott a CO2 kibocsátás számításának módja, illetve az a határérték, ami alá a teljes legyártott flottának, amit egy-egy autógyártó legyárt és értékesít Európában, meg kell felelnie, vagy be kell férnie. Úgyhogy emiatt nyilván emelniük kell az eladásaikon belül az elektromos autókat, de ezt inkább fordítva kell nézni. Az elmúlt években annyira jól álltak a hibrid, light hibrid modellek eladásával, hogy nem kellett külön sok elektromos autót eladniuk ahhoz, hogy ne tudjanak felelni az előírásoknak. Ahhoz képest, tehát ehhez a tavalyi szinthez képest lesz most az idei szint viszonylag nagy ugrás, de ez nem váratlan dolog, ezt több mint 5 éve tudják az autógyártók, hogy idéntől hogy fogják számítani a CO2-t, úgyhogy ez a legtöbb autógyártónak nagy valószínűséggel nem fog problémát okozni, nem egyéb híres szeréssel ellentétben.
Azért itt korábban elég komoly célkitűzések voltak az elektromos autók arányával kapcsolatban. Mi valósulhat meg ezekből 2030-ig?
2030 az egy nehezen jósolható időszak, nagyon sokféleképpen alakulhat a dolog, és nagyon függ attól, hogy melyik kormány, akár az EU, akár az egyes kormányok milyen üzenetet küldenek az autógyártók felé. Ennek függvényében lehet gyors vagy egy kicsit lassabb az átállás. Ami pontosabb dátum az a 2035, addig szinte teljesen biztos, hogy meg fog történni az átállás. Akár van tiltás 2035-től, akár nincs, és emögött nem is elsősorban az Európai Uniónak a tiltása fog állni, hanem egyszerűen a világpiacon végbe menő változások. Tehát, hogyha egy autógyártó nem lesz képes 2035-ben a teljes termelését elektromos autógyártással teljesíteni, akkor ki fog szorulni a világpiacról. Egyszerűen nem lesz kereslet azokra az autókra, ami nem elektromos hajtású. Nem Európában, hanem a világpiacon. Tavaly a világ legnagyobb autópiacán Kínában több mint az összes eladott autónak több mint a fele a külső forrásból tölthető, tehát vagy tisztán elektromos, vagy tölthető hibrid autó volt. Ez nagyon jól mutatja az irányt, amerre megy a világ.
A villanyautósok.hu főszerkesztőit Antalóczi Tibort hallották. Zenével megyünk tovább, majd közlekedési információk jönnek, 9 órakor friss hírek, és kezdődik a kereskedés, nyitjuk a tőzsdét.